Az iránytű következik.
Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Korunk talán legfontosabb fogalma a család. Az a közösség, amelyből a jövő fakad. Általános vélemény szerint ez az együttélési forma válságban van. Sokfelé már azt is megkérdőjelezik, hogy szükség van-e a hagyományos értelembe vett szülőkre. Ezekben a napokban találkozhatunk a házasság hete rendezvényeivel, amelyek február 8-án az elmúlt hét vasárnap kezdődtek, és holnapig tartanak. Vendégem a stúdióban egy 6-tagú család, két mozgató rugója, a Nagel házaspár két tagja, Szilvia és Balázs. Kezi csokolom, jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Köszönjük a meghívást.
Így szombat délelőtt. Önök fontosnak tartják a bevezetőben elhangzottakról beszélni, vagy egyszerűen csak mindenki élje a saját életét józanul a maga értékrendje szerint, és azzal mutasson jó példát?
Azt gondolom, hogy a társadalom felépítésében alap mozgatórugó és alap egység a család, és ezért nagyon fontos kiállni a család értékei mellett, és azt gondolom, hogy a házasság is egy ilyen alappillér. És biztos vagyok benne, hogy amíg valljuk azt az álláspontot, hogy amíg az anya az nő, és az apa az férfi, addig egységben tudunk lenni, és hogyha kimondjuk egymásnak az igent, és az elhatározásunk biztos, akkor a társadalom az növekedni fog, és javulni fog.
Szilvia, szoktak énekről beszélgetni, és egyébként, hogy mostanában ez a világ hogy gondolkodik?
Igen, mivel a legnagyobb lányunk most már 17 éves, úgyhogy előkerülnek ezek a témák, hogy ő hogy gondolkodik, mi hogy gondolkodunk, nagyszülői példákat beszélünk ki egy kicsit, hogy ott milyen jó dolgokat láttunk, mit hozunk a családból, úgyhogy ahogy jön előre az élet, és formálódunk, így most már napi téma lett otthon is.
Ahogy említettem az imént, ugye ennek egy 6-tagú családnak a tagjai,
igen,
felnőtt tagjai, kik tartoznak még önökhöz, kik? A gyermekek, ugye említett már egy
igen, a legidősebb 17 éves.
Hogy hívják?
Johanna. Utána következik egy 15 éves, most már mondhatom, és innen is boldog születésnapot kívánok, 15 éves lányunknak, ő Borbála.
Holnap fogja ünnepelni a születésnapját.
És utána jön két fiú, 10 éves Levente és 8 éves Sebestyén.
Hát akkor így szépen sorba tulajdonképpen nem nagy különbséggel jöttek a gyermekek.
Igen, én nagyon, nagyon szerencsésnek és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen sorrendben és ilyen aranyos gyerekeket adott nekünk, ugyanis a két nagylány nagyon sokat tud besegíteni a kicsiknél, a kicsiknek a vidámsága nagyon sok örömet hoz a család életébe, úgyhogy így telik minden napjaink.
Sokan azt szokták mondani, hogy fárasztó, hogyha a családban sok gyermek van. Én viszont úgy hiszem és úgy vallom, hogy ezeket a fáradtságokat kárpótolják azok a meghitt, barátságos, vidám pillanatok, amiket együtt tudunk élni, és én is hálás vagyok a gyerekeimnek, hogy sokat segítenek, és egymásra is gondot tudnak viselni most már.
Ki gondolta volna, hogy mondjuk a sorrend is számíthat, mondjuk hát 4 gyerek esetén már azért van ebben ezek szerint tapasztalatuk, és hogy ezek szerint ez önöknek pont így bevált. El tudnának képzelni olyat, hogy mondjuk egy másik sorrend is, akkor az valahogy másképp alakítja a családi életet?
Biztos, hogyha más sorrendbe jönnek, akkor más egy kicsit az életünk. Talán azért tudunk jól működni, mert hogy figyeljük egymásnak a úgymond ki miben jó, az előnyöket, tehát ezt most ilyen jó értelemben vesszük, hogy például Johanna nagyon szívesen figyelz a kisebb fiúkra, nagyon jól ért a kisebbeknek a nyelvén, viszont Borbála meg nagyon ügyesen tud sütni, és hogy ahogy én próbálom úgy egybetartani a családot, nyilván sok feladat hárul úgy ránk, mint lányokra, és hogy próbáljuk kiaknázni, hogyha Johanna abban jó, akkor ő abban segítsen, hogyha Borcsi másikban jó, akkor abban tud nekünk segíteni, és ez Balázsa a kettőnk között is, szép lassan kialakultak ezek a kicsit feladatmegosztások, amivel gördülékenyebben tudunk haladni, és hogyha erre elfogadjuk ezeket a én, hát bevallom, nem annyira szeretek főzni, de Balázs nagyon szeret főzni, és hogyha ezt ő elfogadta, hogy én nem vagyok a konyha tündére, ő viszont nagy szeretettel kisegít ebben, én pedig akkor másban segítem ki a család életét, akkor egyszerűen gönyörülékenyen tudunk mindennapokban létezni.
Igen, az előbb itt már kint a folyosón kérdeztem, hogy hát akkor a gyerekekkel most ki van, vagy valahogy ez szóba került, és akkor említették, hogy a nagymama.
Édesanyám van velük, igen.
Akkor mondtam, hogy akkor biztos megfőzi akkor már az ebédet is, mire hazaérnek, és erre Balázs mondta, hogy nem, én azt már tegnap megfőztem.
Így van. Finom székelykáposzta készült mára, és remélem ízleni fog a családnak. De hát ami elsőként így megdöbbentő volt, hogy ilyen nagy családban most már elég sokat kell főzni, és nagy mennyiségeket, például heti 2-3 alkalommal sütök kenyeret, mert elfogy, és szeretik a friss kenyeret a gyermekek. Ugyanakkor az előző gondolatmenetre ráfűzve fontosnak tartom elmondani azt, hogy már kiskoruktól kezdve a gyerekeket igazából befettük a háztartásba, a segítségnyújtásba, és olyan apró feladatokat, azokat rájuk bíztunk, amiket már koruknak megfelelően el tudtak végezni. Így például zokni párosítás, vagy a ruhahajtogatás, ami kis játékos feladat, de mégis segíti a gördülékeny együttélést, vagy a háztartásnak a előrejutását, rendezettségét.
Zokni párosítás, aki nem él mondjuk így nagyobb családban, 3-4-5-6 ember ruháját nem kezeli, az el se hiszi, ugye, hogy az oknik egyszerűen páratlanodnak, hogy úgy mondjam. Önöknél is így van? De hát, hogy
van egy depó.
Döbbenetes módon az egy darab zoknik gyűlnek valahol, és soha nem kerülnek elő a párok. Ez hogy létezik egyébként?
Ez egy varázslat, nem tudom.
Ezek szerint önöknél is így van.
Igen.
Van abból majd egyszer valami zokni bábú fog készülni valószínűleg.
Hát például ilyesmire is fel lehet használni, de én azt figyeltem meg, hogy sokan most már úgy hordják az oknit, hogy különbözőeket, tehát így szándékosan, nem tudom, hogy ott ők is nagy családból jönnek el, de már megfigyeltem, hogy vannak kifejezetten.
Ebből már divat lett.
Lehet, hogy ez divattá vált, pontosan emiatt, hogy akkor azokat, mert jók azok az oknik, hát miért kéne eldobni. És az ember gondolja, hogy előbb-utóbb csak előkerül a párja, de nem, hanem még egy szólózókni fog mellé kerülni. Elképesztő. Az előbb Szilvia a leányokról beszélt, Balázs, akkor a fiúknak a felelőse ilyen szempontból? Vagy
lehet ezt is mondani.
Egy kis belső pont, csapatot alkotnak, hogy pont, a lányok.
Pont a héten, igen, pont a héten volt a 10 éves fiunk egy olyan úgynevezett ciklussón, ami igazából a kamaszkor elején fontos a gyerekeknek. Ugye a nemi érés és a kamasságnak a változásait tanították nekik, és úgy láttam, hogy Leventét ez nagyon, nagyon érdekelte, és úgy jött haza, hogy mesélt. Egy 10 éves fiú nem nagyon szokott mesélni, maximum arról, hogy a focipályán, vagy hogy gólt rúgott-e, vagy éppen hányat védett, ha kapuba áll, de most kifejezetten olyan mély lelki tartalmakat osztott meg velem tegnap előtt este, hogy kifejezetten jó beszélgetésünk volt, és megnyílt, és elmesélte azt, hogy az egész nap mit tanultak, és hogyan kell foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Nagyon, nagyon izgalmas volt, hogy beszélgetni vele, hogy megérteni azt, hogy ő most mire nyitott, mi érdekli.
Hát nem tudom, hogy most ez titok-e, amit tegnap elhangzott itt apa és fia között, vagy tud-e segíteni másoknak, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés általában. A fiataloknál, a kisebb kamaszoknál, érő kamaszoknál, hogy akkor ezeket a kérdéseket hogy és kivel tudják egyáltalán megbeszélni?
Én remélem, hogy nyitottak lesznek, és őszintén elmerik majd mondani az ezzel kapcsolatos kérdéseiket, aggodalmaikat. Pont a minap beszéltük Szilvivel azt, hogy én egy kicsit korainak tartom 10 évesen már erről a témáról beszélni egy kisfiúval, ugyanakkor meg látom annak a veszélyét is, hogy az internet és a mobiltelefon és a folyosói egyéb sugdolózások egymás között beviszik ezeket a nem kívánt tartalmakat, vagy képeket, vagy ne adj Isten olyan tartalmakat is, amik mondjuk még nem egy 10-12 éves gyereknek valók. És hogy ettől valamilyen szinten óvni vagy védeni kell. De ha találkozik vele, akkor viszont tudjon rá úgy reagálni, ahogy szerintem hitünk szerint kell reagálni rá. Azt gondolom, hogy ezek nem jó dolgok, és egy hiánypótlás minden ilyenfajta tartalom, viszont nagyon csábító. Rengeteg dopamin termelődik az ember agyában, hogyha ilyenekkel foglalkozik, ugyanakkor meg kiüresíti a társas kapcsolatokat. És nem, szerintem káros olyan szempontból, hogy nagyon nehéz lesz utána normális emberi kapcsolatot építeni, és ezt elmélyíteni, és egészen odáig, hogy utána egy megfontolt döntéssel az oltár előtt, vagy az anyakönyvezető előtt ki lehessen mondani az igent, az elhatározást, azt, hogy igen, egész életemben holtomiglan veled szeretnék élni, és ez egy mindennapos döntés. Tehát minden reggel el kell döntenünk azt, hogy igen, én most szeretettel fordulok a párom iránt, és elviselem azokat a nehézségeket is, azokat a furcsaságokat is, amik amik engem zavarnak a kapcsolatban. Ugyanakkor meg azt erősíteni, amik erősítik a kapcsolatot, és azt mutatják, hogy igen, én azért választottalak téged, mert ezt meg ezt szeretem benned. Hogy precíz vagy, hogy odahajolsz, hogy vannak intim pillanataink. Szerintem ez sokkal fontosabb. Azokat a dolgokat kiemelni, amik közelebb visznek a másikhoz, mint azokat, amik elválasztanak minket.
Nagyjából ezeket mondta el egy 10 éves, a világra éppen nagyon nyitott, rá csodálkozó fiatal fiúcskának, tehát így például ilyen szavakkal lehet hozzájuk közelíteni, az ő kérdésére ez így egy jó válasz, vagy pedig azért ez inkább egy ilyen komolykodó, de azért nem komolykodunk természetesen, hanem tehát egy rádió műsorban szükséges, hogy így elhangozzon.
Esténként általában úgy fekszünk le, vagy úgy fektetjük le a fiúkat, hogy azért összejön a család, lányok és fiúk is, és szoktunk indítani egy hálakört, és hogy ebben mindenki akkor elmondhatja a mai napi háláját, hogy miért hálás, mit köszön, és szerintem ez a pozitív átgondolása a napnak egy kicsit már segít arra, hogy pozitívan lássuk egymást is. Ilyenkor meg szoktam köszönni a segítségeket, hogyha valamiben, bárminben is segítettek, és így a pozitív példákon próbálunk kicsit őket terelgetni. És így.
Vannak ilyenkor érdekes, esetleg meglepő felvetések, vagy amiért hálát adnak, vannak olyanok, amikre önök nem is gondoltak volna? És mégis őszintén ilyenkor kifakad a gyermekből?
Vannak nagyon vicces pillanatok, amikor a egyik-másik azért hálát, mert hogy jó tehetett ebédre, vagy finom volt az ebéd, de vagy ilyesmi. Tehát, hogy őszintén, igen.
Világos.
De vannak olyanok is, hogy például az iskolában mi történt, hogy például volt olyan alkalom, amikor a fiam már minisztrál, és hogy ő minisztrálhatott az osztálymisén. És hogy ez egy ilyen felelősségteli feladat volt Leventének, az, hogy ő minisztrálhat, és hogy őre őt
feladatot
bíztak rá, igen. De nyilván itt most így fogalmaztam meg ezeket a dolgokat, neki a korosztályának megfelelően játékosabban, érthetőbben, más nyelvezettel szoktam ezeket a dolgokat elmondani valóban, és bízom benne, hogyha kérdésük van, akkor bátran fognak hozzánk fordulni, akár Szilvihez, akár hozzám.
Mindenről beszélnek a családban, vagy esetleg vannak olyan témák, amikről mondjuk önök úgy gondolják, hogy inkább ne beszéljünk, vagy csak kettesben, vagy nem tudom, egy idő után. Minden bármikor a telítékre kerülhet?
Ha így most gyorsan belegondolok, nem. Mert tényleg van olyan téma, amit esetleg még szeretnénk Balázsral átbeszélni, hogy döntsünk bizonyos elénk jött témákban.
És ezek például? Ha szabad és nyilvános, ha nem mondható.
Például, amivel mostani élethelyzetünkben szembesültünk, és én, mint anya küzdök, hogy a nagyobbik gyerekeink már majdnem felnőttek, de még gyerekek, és hol van például az a határ, amikor én még azt mondom, hogy én még nem szeretném, és hol van az a határ, amikor igazából engedjük, hogy tapasztaljon. És ennek a határának a megbeszélése. Ezeket szeretem én még azért Balázsral megbeszélni, mielőtt a gyerekekkel, vagy az adott gyerekkel, vagy akár barátainkkal, vagy tehát, hogy bárki mással megbeszéljük. Úgyhogy így nem rögtön mindent a nagy család előtt beszélünk ki, hanem azért vannak témák, amit ugye egymásra nézünk.
Fiúk még kicsik ehhez, ugye?
Igen,
ha szabad ilyet mondani, nem tudom, hogy ez jó-e, hogy te még kicsi vagy hozzá. Hát,
ezt azért nem szoktuk így kimondani, ugye? Úgy egymásra ránézünk, és akkor...
Pejoratívnak tűnik, de így gondolja az ember elsőre, de aztán rájön, hogy az gyerek, és nem hülye, tehát bármit meg lehet vele tulajdonképpen beszélni.
Igen, hogyha kérdez, akkor fogok neki válaszolni, csak legfeljebb nem én hozom föl a témát, hogy na, akkor most Balázs beszéljünk arról, hogy amikor például a étkező asztalnál ülünk, hanem akkor este megbeszéljük, és úgy utána, hogyha valakinél följön ez a téma, akkor beszéljük, vagy hogy olyan téma, amit meg kell akkor vitatni, akkor na, akkor mondjuk.
Most nagy dilemmát jelent számunkra, hogy valami konkrétat is mondjunk.
Hát az előbb a kedves felesége igen szépen fogalmazta meg a serdülő lányoknak a nagy kérdését, úgyhogy gratulálok, én nem is tudom, hogy tudtam volna egyáltalán egy fél hangsúlyt vagy szótagot mondani erről a témáról. Látszik, hogy gyakorlata van benne. Szoktak beszélni.
15 éves Bori lányunk pont most kéreckedik, vagy szeretne elmenni a barátnőivel négyesben egy jövő heti koncertre, ami a belvárosban lenne, és szülői felügyelet nélkül szeretnének ezen részt venni, és mi ettől egy picit óvnánk őt, és még korainak tartjuk azt, hogy felnőtt kíséret nélkül négy lány elmenjen a pesti éjszakába és éjszakában nyúlóan valamiféle általunk ismeretlen zenekar koncertjén, általunk ismeretlen helyen töltse az időt, és hát ebből erős konfliktus alakult ki az elmúlt napokban. És persze kamaszos hévvel, duzzogva, ajtót csapkodva adta tudtunkra a lányunk, hogy nem tetszik neki az a döntés, hogy mi ettől féltjük, és nem nagyon szeretnénk ide elengedni. Ugyanakkor próbáljuk megtalálni azt a megoldást, hogy az ő kedve, ő vágya is teljesülhessen, és felajánlottuk neki, hogy ha úgy van, akkor nagyon szívesen elkísérjük, és ugyan nem avatkozunk be a bulizásba, de hadd legyünk ott, hogy legalább egy picit, ha bármi baj van, legyen egy korlát, egy támasz, egy segítség a közelben, akire számíthatnak.
Miért nem küldik a nővérét? Ő hány éves korában mehetett el egy ilyen...
Ő meg nem mehetett el.
Vagy ő nem szeretett volna menni. Szóval, hogy ebben azért hogy az ember élesen megtapasztalja a felelősséget, így szülőként, az, hogy mikor engedjük, hát mi is voltunk fiatalok, és hogy
hány évesen ment el így hasonló körülmények között a barátnőivel először így belemondjuk az éjszakába, vagy hasonló módon, ha volt ilyen. Gondolom, van önnek erről tapasztalata?
Nekem is van tapasztalatom, bár én fiútársasággal mentem. De akkor is, amikor most visszagondolok, hogy anyuék, hogy elengedtek, akkor, hogy lehet, hogy én magam vagyok szigorúbb magammal szembe, vagy az én félelmeim vannak még nagyon előtérben, és hogy egy kicsit azt hiszem ez az önismereti úton minket is terel, hogy hol kezdjük el nem fogni a másikat és burokban tartani, és az én félelmeimet nem kivetíteni, hanem valahogy jó irányba együtt megoldani. Úgyhogy azt hiszem, ez egy ilyen önismereti út is, hogy ezen így végigjöjjünk, és megszülessen az a döntés, ami mindenkinek jó. Mert tudom, megismerem a lányunkat, nem csinál bolondságot. Úgyhogy lehet, hogy ez egy kicsit inkább rólam szól, meg rólunk szól az ilyen szülői dilemmákban, hogy mit, hogyan, merre.
Hogyha osztálytárs barát fiú is lenne a társaságban, akkor könnyebben döntenének az elengedés mellett? Ezek szerint ön legalábbis, Szilvia, hogyha a saját példájából indul ki?
Én igen. Uh-huh. Én igen.
Az a nehézség, hogy a lányaink a patrónába járnak, és ott nincsenek fiúosztálytársak.
Igen, értem.
Na, de hát majd ezt is megoldjuk. Ezt is megoldjuk, ahogy eddig minden mást.
Hát nyilván minden mást is megoldottak, hiszen említették, hogy már ugye közel 20 éve házasok, ugye ezt mondták nekem.
Idén leszünk 20 éves
házasok. Idén lesznek. Mikor és hogy kezdődött az önök kapcsolata? Mert ahhoz, hogy ide jussunk együtt, most erről így tudjunk beszélgetni, az valahol el kellett kezdődnie a dolgoknak. És ezek szerint ott is lehettek hasonló dilemmák esetleg az önök megismerkedése környékén is, amik most ugye a saját gyerekeik előtt állnak.
Igen, nekünk a szüleink ismerték egymást, és volt egy bál, ahol a szüleink részt vettek, és minket, mint gyerekeket hívtak, hogy a háttérben segítsünk. Tehát a sütiket tettük ott a bál folyamán, meg kevertük a nagy salátát, és mi így a hátterezés közben ismerkedtünk meg, és találkoztunk. Úgyhogy Balázs akkor fölhívott, hogy haza kísérhet-e. Én egy kicsit zavarban, hogy egészen hazáig akarsz kísérni.
Mert hány évesek voltak akkor?
Hát ez 2001-ben volt a megismerkedésünk időpontja. Hát az, hogy volt, akkor én 22 voltam talán.
Na hát akkor nem ez a probléma, akkor egy kicsit csak később volt, mint most ez egy gyerekén.
Kicsit később, úgyhogy mi ekkor ismerkedtünk meg, és Balázs mindegy 5 évig udvarolt.
Hát kijártam veled az egyetemet.
Kijártam velem az egyetemet. Pontosan, mert végül is, ahogy befejeztem és diplomát kaptam, azon a ősszel volt az esküvünk, úgyhogy utána költöztünk így össze, és onnan boldogítjuk minden napjainkat.
Tehát akkor volt idejük mindent jó meggondolni, egymást egyébként ezek szerint megismerni, tudni, hogy a másik mit gondol a világról. Tehát ezek szerint ez egy ilyen, hát így most, hogy mondják, ez egy egyszerű útnak tűnik. Ahogy
nem volt annyira egyszerű.
Ezért azért mondom, hogy most így egy néhány mondatban
egyszerűnek elmondták. Tűnik néhány mondatban összefoglalva, de voltak azért nehézségek, voltak azért buktatók, voltak olyan komoly elgondolkodtató kérdések mindkettőnk részéről, amikor bizonyságot vártunk a másiktól, hogy a felmerülő kérdésre, problémára, amivel mondjuk másképp gondoltunk az életre, abban milyen úton, milyen döntés mellett tudunk közösen elhatározódni. És onnantól kezdve pedig én azt gondolom, hogy mai napig fülemben cseng az eskető atyánk, Ipoly atyának a mondata, hogy volt a fekete gyúrma és a fehér gyúrma. És ezt a házasságban elkezdte a Jóisten összegyúrni. És a végén lett egy ilyen egységes, egyforma színű gömb, amit már utána nem lehet többet feketére és fehérre szétszedni. Tehát valami ilyesmiben gondolkodom, amikor az házasság egységéről gondolkodom. Ez egy olyan példa volt, ami így befészkelte a lelkembe magát, és a mai napig egy iránytű számomra.
Hát ez nagyszerű egyébként, hogy így emlékeznek a mai napig is az eskető atyának a szavaira, mert ott azért nagyon sok minden foglalkoztatja az oltár előtt a fiatalokat, mindenféle gondolatok átszaladnak, gondolom, a fejükön, de önök arra tudtak figyelni, és arra koncentráltak, hogy mit mond a pap. Hát ez tényleg csodálatos dolog. Tehát nem tudom, hogy hányan tudnák még így felidézni.
Reméljük sokan.
Ezek szerint sokan. A házasság hete jelmondata ebben az évben az, hogy a hűség szabadsága. Egy kis zene után majd azt kérdezem önöktől, hogy önök szerint mit jelent ez a mondat.
As an easy chair, love fresh as the morning air, one love that is shared by two.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. A házasság hetén vendégem a stúdióban a már 20 éve férj és feleség Nagel házaspár két tagja, Szilvia és Balázs, és ahogy akik eddig velünk voltak, megtudhatták, 4 gyermeket nevelnek közösen. És az imént azzal fejeztük be, illetve azt mondtam, azt vetettem fel, hogy a házasság hetének jelmondata a hűség szabadsága. Ez akár ellentmondás is lehet, hogyha így konkrétan értelmezzük ezt a mondatot, ezt a rövid mondatot. Az önök számára, akik házasságban élnek, és gondolom minden tekintetben meg akarnak felelni mindennek, amiből ez fakad, mit jelent ez a mondat?
Balázs hűsége nekem szabadságot ad. Tehát nekem ez fogalmazódott meg bennem, hogy tudom, hogy visszavár, tudom, hogy bármilyen botlásom van, bármilyen ilyen rossz tulajdonságom van, az ő hűsége megadja számomra azt a szabadságot, hogy tudom kijavítani, hogyha lustább vagyok, akkor és rájövök, hogy milyen mulasztásom volt, akkor tudom, hogy az ő szeretete ad nekem esélyt, hogy jobbá váljak. És így az én hiányosságom úgymond jóságá válik benne, vagy az ő jósága engem tud előrébb vinni.
Tehát ez ilyen biztonságot jelenti önnek ezek szerint?
Igen. Biztonságot jelent, és így ezt a biztonságot tudom átnyújtani neki is, ami szintén ő is tudja, és tudhatja, hogy én is ugyanezzel a hűséggel és biztonsággal fordulok felé. Még hogyha ilyen csúnyán nézek rá néha, hogy én ezt nem így mondtam volna, én nem így tennék, de tudja, hogy e mögött csak egy ilyen apró formálódások vannak, és hogy alapjaiban őt szeretem, és biztonságban érezheti nálam is ő magát.
Ha nem így tenne, akkor hogy tenne?
Hát azt nem tudom, azt még nem tapasztaltam meg, hál' Istennek. De azt gondolom, hogy ehhez nagyon szorosan fűződik, vagy kapcsolódik a bizalom. Az, hogy végtelenül megbízunk a másikban, és elfogadjuk azt az élethelyzetet, azt a döntést, amit a másik hoz, még hogyha nem is értjük, hogy miért, mondjuk egy beszélgetésben, vagy a gyerekek felé való fordulásban, amit majd később még megbeszélünk egymással, hogy te miért úgy gondoltad, de ott a gyerekek előtt, vagy akár a családon kívüli emberek előtt nem vetjük föl a másik szemére azt, hogy itt most valamit másképp gondoltál, vagy másképp mondtál, mint amit mi, vagy amit én gondolok. Nyilván utána ki lehet beszélni, és meg lehet vitatni, hogy hol volt az eltérés, de azt gondolom, hogy a családon belül egy egység mutatása az nagyon fontos. És a bizalom ilyen szempontból, hogy úgy engedem el minden reggel a feleségemet, hogy délután este hazavárom, és hogy semmi olyan dolog, ami nem a családunk egységét építi, az nem fog történni, hanem minden tette, minden gondolata azon van. És ezt őszintén mondhatom, hogy én is így kelek föl minden reggel, és így megyek el munkába, vagy így érek haza, hogy a családomért teszem azt, amit teszek. És meg se fordul a fejembe, hogy valamit a családom boldogulása ellen tennék az életemben. És ez szerintem pont az egységet jelenti, azt a hűséget, ami összeköt bennünket.
Gondolom azért is fontos most ez a mondat, ez a 3 szó, a hűség szabadsága, mert ugye más sem hallani, hogy a házasságoknak a fele, vagy talán már több is, mint a fele válással ér véget például. Tehát akár már lassan csodabogárnak is nézhetnek olyanokat, akik együtt élve több gyermeket nevelnek, és nem tudom, 20-30 éve tényleg hűségesen kitartanak egymás mellett. Hogy alakulhatott így a világ? Gondolom, hogy az önök ismeretségi körében is vannak ilyen helyzetek, ilyen példák. Hogy tekintenek önök ezekre a példákra, és mit gondolnak arról, hogy önöket hogy látják mások?
Valóban szokták megkérdezni, és tényleg 4 gyereked van? Mondom, igen, és egy férjtől, tényleg? Mondom, hogy igen, és talán én kritikus pontnak azt látom a házasságukban, hogy beszélik meg a konfliktusokat, mert közöttünk is vannak. Nekünk is vannak nehézségeink, amivel nap mint nap meg kell küzdenünk. De hogy az nagyon fontos, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni, hogyan tudjuk a másikat elfogadni, hogyan tudunk őszintén beszélni azokról a kritikus pontokról, a mozgatórugókról, nem is talán így fejezhetném ki, hogy mi van az egy-egy ilyen eltérés mögött, hogy én bennem miért alakult ki az, és ebben nagyon nagy önismeretet kell állandóan fejleszteni magunkban, tehát hogy 18 évesen nyilván már kezd kialakulni a személyiségünk, de onnantól még az önismeret, hogy bennem miért olyan érzelmeket vált ki bizonyos szituáció, ezt azért egy életen át tanuljuk, hogy én hogy működöm, tehát tanulom, hogy én hogy működöm, bizonyos szituációkra miért úgy reagálok, ami lehet, hogy másban az én reakcióm mást vált ki, akkor nem értjük, hogy ki mit miért, és miért feszülünk, és hát ezeknek a megoldása, ezeknek a beszélgetése, ezeknek az őszinte beszélgetése.
Én azt gondolom, hogy a fogyasztói társadalomban elhatalmasodott egy olyan szokás, hogy ami elromlik, azt kidobjuk. Én nem ezt az elvet vallom, hanem én azt vallom, hogy ami elromlik, azt javítsuk meg. És így van a párkapcsolattal is. Tehát nyilván vannak nehézségeink. De ahogy a Székely bácsi mondta, jobbat nem találnék, rosszabb meg nem kell, ezért egy feleséghez ragaszkodom. De komolyra fordítva a szót, mi a házas hétvége nek vagyunk a tagjai, és ott a hétvégés rendezvényeken és találkozásokon egy olyan eszközt kaptunk a dialógus írásban, ami számunkra fontos, és segít abban, hogy az egymás felé táplált, hogy a saját magunkban keletkezett érzéseket le tudjuk írni, és el tudjuk mondani a másiknak. Ezt meg tudjuk beszélni, és mi jobban megismerjük a másikat, és azokat a mozgatórugókat is megismerjük, ami a másikat arra sarkalta, hogy így vagy úgy cselekedett, vagy reagált egy adott szituációra. Számunkra ez nagyon fontos, és most is lesz ugye egy hétvégénk március végén, amire most toborozzuk a párokat, házas hétvégés hétvége, amire hívjuk és toborozzuk a párokat, hogy ezt az eszközt minél többen megismerjék és használhassák a házasságukban, amitől jobbá válik majd a kapcsolatuk. Tapasztalatból mondjuk 10 éve használjuk ezt a módszert.
A házasságon belül a házaspárnak kell dolgozni rajta, tehát más kívülről nehezen tud segíteni.
Nem hisznek ilyenekben, hogyha egy házaspár mondjuk valamilyen szakemberhez fordul a saját ügyük javítása miatt?
De nagyon, tehát fontosak az ő munkájuk is. Ők ötleteket tudnak adni, hogy merre menjenek, de azt a önismereti és azt a kettőnk közötti kommunikációt és együttélést nekünk kell megvívni. És hogyha a pár nem vívja meg, vagy akár az egyik fele nem vívja meg, akkor bárki mondhat kívülről bármi jó ötletet. Ha nem gyakoroljuk, akkor nem fog a mi házasságunk úgymond javulni. És én ebben a közösségben én azt is nagyon szeretem, hogy különböző élethelyzetben és különböző korú házasságbeli korban is, meg életkorban is különböző párokkal vagyunk együtt, és nyíltan tudunk beszélgetni a problémákról, és hogy számomra nagyon jó példa egy már előttem járó házaspár, aki akár mondja, hogy vált ő nagyszülőjé, mit él meg a nagyszülőségben. Vagy nagyon jó egy ifjú házast hallgatni, hogy ők hogyan indították, és ilyenkor óhatatlanul a saját házasságomra gondolok, és hogy abból is épülök, hogy igen, de jó ötlete van, de jól oldottam meg, és amikor én kerülök talán majd egy hasonló szitúban, akkor vissza tudok nyúlni, vagy tudok kérdezni esetleg, hogy te hogyan oldottad, és miért úgy oldottátok, vagy te mit látsz, úgyhogy így egymást építve is tudunk fejlődni, de nem megtakarítva azt a munkát, amit igenis nekem kell belefektetnem, és igenis Balázsnak
azt
kell.
A kérdést kell feltennünk magunknak, hogy akarom-e a páromat jobban megismerni, és hogyha jobban megismerem, akkor tudom-e azzal az ismeretanyaggal jobban szeretni őt.
Kedves hallgatóink, a házasság hete zajlik ezekben a napokban, és ezért beszélgetek most itt a stúdióban a Nagelházas pár két tagjával, Szilviával és Balázzsal, és akik esetleg megnézték különböző felületeinken műsorunk ajánlóját, láthattak egy fényképet is róluk, és ha jól emlékszem, ezen a képen Szilvia egy olyan sálban van, amin egy házasság hete felirat van, ugye azért is gondoltam, hogy majd fogunk erről beszélgetni, úgyhogy egy kis zene után majd ezzel a témával folytatjuk. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban a Nagel házas pár két tagja, Szilvia és Balázs, és említettem, hogy Szilvia egy olyan fényképet küldött nekem, amit én kitettem különböző felületeinkre, amelyen a házas hétvége felirat látszik azon a sálon. Akkor legyenek kedvesek erről is beszélni, mert nyilván az önök életében ez fontos, és az, hogy önök 20 éve együtt élnek, és hogy 4 gyermeket nevelnek, és most már ugye lassan például a legnagyobbik kezd már kirepülni előbb-utóbb, vagy most már ugye elvégzi a középiskolát is, szóval, hogy ez a dolog működik önök között, valószínűleg a hitnek is szerepe lehet, és például a házas hétvégének.
Igen, nem említettük, igen, hogy a hitünknek is szerepe van ebben az úton, illetve több...
Hát ez végigérződött egyébként minden mondatukban, ha még nem is mondták ki konkrétan.
és mi nagyon nyitottak vagyunk a különböző lelkiségi mozgalmakra, vagy programokra, amit együtt tudunk elvégezni. Voltunk ilyen kihívós hétvégén, ahol azért is nagyon jó hazatérni egy-egy ilyen programról, mert hogy egy más aspektusban látjuk meg egymást, más impulzus ér minket, és minden egyes ilyen kaland, ilyen alkalom épít minket.
Hogy építi önöket?
Én azt gondolom, hogy megismerjük egymást egy más, tehát hogy olyan oldaláról is megismerjük a másikat, amit még esetleg rejtve maradt, így 20 év után
még lehet újabb, lehetnek újabb még ismereteket én azt találni gondolom, a másikon?
Én azt gondolom, és azt tapasztalom, hogy igen, hogy vannak meglepő, még így is vannak meglepő reakciók, vagy tulajdonságok, amiket utána ki lehet beszélni, és meg lehet érteni, hogy a másik miért így reagált. A házas hétvége mellett azért köteleződtünk el, mert számunkra ez a lelkiségi mozgalom adta a legtöbbet. Egy olyan eszközt, amit az előbb is említettem, ami hosszú távra ad egy olyan megoldást, egy olyan javaslatot, amit használva a kapcsolatunk javulhat, és mélyülhet.
Olyan barátságokat, ezáltal olyan kalandokat, amiben így együtt tudjuk közösségben megélni a házasságunkat, illetve így az életünket. Tehát, hogy ez az út azért nehéz, tehát mint a házasság úta, vagy egyáltalán így az élet útja, és hogy közösségben számomra sokkal könnyedebb túljutni a nehézségeken, és így együtt poroszkálunk.
Fontos végig. Szerintem kiemelni azt is, hogy nyilván Szilvi szüleitől és az én szüleimtől is olyan példát láttunk, ami számunkra követendő példa volt, és nagyon hálásak vagyunk a szüleinknek, illetve a posoméknak arra, hogy így nevelték Szilvit, és megismerhettem őt. Azt az összetartó családi közösséget, amit akár az ő szülei, akár az én szüleim között megéltem, az szerintem hosszú időre adott nekünk egy olyan gyökérzetet, egy olyan táptalajt, amiből mi is egymásból a legjobbat tudjuk kihozni így a házasságunk folyamán.
Önök is nagy családból jöttek? Tehát természetes volt önök számára, hogy hát mi másként lehet élni mindig?
Nekem két nővérem van még, úgyhogy ott öt tagú családban.
Hát igen, ez ma már nagy családnak számít a három gyermek mindenképpen.
Igen.
Nálunk, vagy hát az én nekem csak egy húgom van, nem lehetett több testvérem, én vagyok a legnagyobb, de ugyanakkor, amikor erről a témáról beszélgettünk még a jegyességünk ideje alatt Szilvivel, akkor megbeszéltük, hogy mindenképpen páros számú gyermeket szeretnénk, viszont a kettőt kevésnek, a hatot meg soknak találtuk, így lett négy.
És amikor így döntöttek, hogy akkor négy, akkor számítottak gazdasági kérdések, nem tudom, politikai helyzet, mert ugye manapság már ez is szinte feltételként hangzik el sokszor, hogy hú, hát akkor így a pénz, úgy a lakás, persze ezek nyilván nagyon fontos dolgok, így a politika, ha ez nyer, ha az nyer, akkor én megyek, akkor én maradok. Tehát olyan kérdésekkel, vagy olyan dolgokkal szokták összefüggésbe hozni a család életet, ami talán korábban még nem volt feltétlenül egymás mellett értendő.
Mindketten bölcső keresztények vagyunk, ha szabad ezzel a kifejezéssel élni.
Eszembe se jutott.
És nekem már gyerekkorom óta egy olyan hitoktatóm volt, Musi Csantal plébános, aki most halt meg a múlt héten, Isten nyugasztalja, nagyon hiányzik az emléke a szívemben él, aki már gyerekkorom óta azt nevelte bennem, hogy a jó Istenre bízva az életünket nem lehet rossz. Tehát valami jó a végén kifor belőle. És azt a példát szoktam mondani, hogy ha a jó Isten ad báránykát, akkor ad legelőt is. Tehát, hogy lesz időnk, lesz mindenünk meg lesz, hogyha bízunk benne, és hittel kérjük őt.
Szóval hihetetlen megtapasztalni, hogy tényleg így van. Úgy az ember előre nem látja, de ahogy változik az élet, és megyünk előre, minden szép lassan úgy megteremtődött. Megteremtődött. Nyilván megtanultunk spórolni is, de ez úgy amúgy is a részünk volt, hogy osztuk be, amink van, és mindig valahogy mellé kaptunk egy borítékot, emlékszel a házasságunk elején egy ismeretlen nénitől a plébánián, a atya küldte nekünk, máig nem tudjuk ki, úgyhogy már sok-sok imát mondtunk érte, aki ilyen váratlan helyzetekben olyan segítségi...
Hát egy borítékot küldött egy ismeretlen...
Igen, és pénz volt benne.
Pénz volt benne, és hogy, tehát hogy hogy nem kértük, de valahogy mégis kaptuk.
És pont helye volt ezek szerint.
És pont akkor helye volt, és hogy voltak bizonyos lépések, amiket vagy a családunk tudott segíteni, és pont akkor jött egy segítség, amikor kellett, hogy segítsük, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk emiatt is, és hogy Isten gondviselő keze terelgette az életünket.
Hát ez tényleg elképesztő. Hát még most sem találom a szavakat, hogy ilyet én még nem is hallottam. És ezek szerint mindig pont úgy gyarapodtak, pont mindig volt annyi, amennyire szükség volt ezek szerint.
Igen, igen, és ezért nagyon hálásak is vagyunk a jó Istennek, meg a környezetünknek, mert most én azt gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott, boldog családban tudunk élni. Remélem, a gyerekeim is így gondolják.
Milyen eseménye vesznek most még részt így a házasság heti alkalmával?
Holnapi nap folyamán lesz a házasság hetének a záró szentmiséje, úgyhogy azon évek óta mindig részt veszünk, úgyhogy idén is el fogunk menni.
Marton Zsolt püspök, vagy Váci püspök atya tartja, ő lesz a főcelebráns, a belvárosi templomban lesz este 6 órakor, tehát aki ráér, az nyugodtan jöhet, nyitott a szentmise. A házas hétvége mozgalom szervezi ezt a szentmisét, és azt gondoljuk, hogy egy nagyon szép ünnep lesz, egy lezáró alkalma lesz az egész házasság hetének.
Kedves hallgatóink, aki meghallgatva mostani műsorunkat még szeretne a Nagel házaspárral, Szilviával és Balázsral találkozni, akkor ezek szerint ez alkalommal megteheti. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek hozzánk, és saját példájukkal bizonyították azt, hogy bizony a családra szükség van, és enélkül nem is érdemes élni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
Mi köszönjük a meghívást.
Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Urbán Péter nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra.
Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!